153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem itt a stúdióban a Kmet család leszármazottja, ugye nem régen hallhattak több riportot is Kmet Jolánnal, aki elkészítette a kiskunhalasi kmettek történetét. Egészen konkrétan a fiával beszélgetek, Fónyad Csaba a vendégem. Szervusz Csaba, köszöntelek nagy szeretettel.
Üdvözlök minden kedves hallgatót.
Csabával a könyvbemutató utáni vacsorán nagyon egymásra találtunk, mint Alice csoda országban, annyi mindennel foglalkozik, ami szerintem rendkívül izgalmas, úgyhogy nem csak a mama tehetséges, és nagyon sok mindennel foglalkozik, hanem a fia, de főleg. Sok témáról beszélgettünk, és aminél megragadtunk, az kettő, amiből most az elsővel fogunk foglalkozni, a számok szimbolikája. Ugye teológusnak is tanultál 4 évig, végül nem lelkész lettél, hanem másként kamatoztatod a tehetségedet, de egy picit azért beszéljünk az életedről, mielőtt belevágunk a számokba, mert az élet se egy megszokott életút. Testvéred van-e? Hogy indult az életed?
Nincsen testvérem, egyke gyerek vagyok. Hogy indult az életem? Mondhatni, nyugodt életem volt, semmi különös nem történt velem. Általános iskola, középiskola, belvárosban nőttem fel, Budapesten. Nagyon jókat játszottunk, megismertem a belvárosnak sok különlegességét, például olyanokat tudok mondani, hogy Budapesten az első Kossuth szobor a Szabadság téren van, egy háznak a tetején feltéve, amikor éppen mondja a beszédét. Tehát ezt is kevesen tudják. Hasonlókat, hogy milyen átjáróházak vannak, és ezeket megismertem. Aztán elköltöztünk külvárosba, különféle helyeken dolgoztam, főleg hangszerboltba 10 évig, boltvezető is voltam, de dolgoztam ipari alpinistaként.
Mit jelent az ipari alpinista?
Az ipari alpinista?
Jaj, tudom, most már megvan. Tehát ilyen 100 millió emeletes házakon ablakot pucolnak, életüket kockáztatva.
Igen, hasonló festés, bármit megcsinálni, akár ablakpucolás is, mivel hát 82-ben elkezdtem barlangászkodni, aztán átnyergeltem úgy 18-9-20 éves korom körül a sziklamászásra. Anyám barlangászott, apám is barlangászott, tehát megvolt így egyenes út ide. Imádok túrázni, utóbbi időben elkezdtem fényképezni, és minden kedvenc zenekaromat szinte lefényképeztem, megvan a közös fotó, megvan a legnagyobb elismerések, tehát mint amilyen a Depes Módnak a volt tagja, amikor meglátta a fotóimat, és mondtam, hogy kérek egy aláírást. Erre ő nyújtotta a kezét, és mondta, hogy hát gratulálok, a fotóithoz tetszenek. Tehát ilyen szempontból ott is elértem már valamit. Volt egy-két kiállításom.
Egy képpel kapcsolatban.
Igen, csak mára mindenki tud fényképezni. Mindenki vett egy jó fényképezőgépet. Mindenkinek ott van a kezébe, és főleg, hogyha tudja használni a Photoshopot, akkor bármit meg tud csinálni. Tehát ahogy hallottam, régen mondták, amikor bejöttek az automata gépek a 80-as évekbe, arra azt mondták a fotósok, hogy itt van a gombostoba, ezt nyom meg. Ami ugye megalázó, de az ember, hogyha nem ért valamihez, akkor valóban használja így, és sokan ugyanígy vagyunk bármivel, vezetéssel, stb. Alapdolgokat tudunk, de nem tudjuk, hogy működik maga az a szerkezet, és miket lehet kihozni belőle.
Az érdeklődésed szerteágazó. Amikor rád gondolok, mindig az Aromó a fékezhetetlen nagyvelejű nyúl jut eszembe a Lázár Ervin mesékből, tehát, hogy aki minden inspirál, és elindul egy-egy úton, és abban azért valameddig el is jut. No, éppen ezért egy kicsit a számok szimbolikájára fogunk beszélni, hiszen ugye szertágazó az érdeklődésed.
Igen, és lényeg, hogy aztán elkezdtem már fiatalon foglalkozni különféle misztikus dolgokkal, tehát olvastam a Nemerének a Rejtélyes Elődök című könyvét, hogy lehet, hogy itt voltak olyan civilizációk, amik elpusztultak. Mindig érdekelt a vallás, tehát fiatalkoromtól kezdve a misztikus dolgok, filozófia, foglalkoztam ezzel, és akkor elmentem egy teológiai iskolába. Lelkész nem akartam lenni, meg semmiféle pap. És úgy gondoltam, hogy ettől függetlenül azt, amit tudnak nyújtani az embernek, az nagyon érdekes lehet. És így elkezdtem foglalkozni a vallással, bővebben tartok előadásokat, legutóbb tartottam a jövendőlésekről, illetve elvégeztem az iskolát, és ami 3 éves volt, ugyanis azt mondták az osztályunknak, hogy annyira jó osztály, hogy ezt nem akarják 4 évessé tenni, következő évfolyam lett 4 éves, és hát írok is időnként cikkeket különféle vallási kérdésekkel kapcsolatban. És most így jöttünk ide az Ágival, hogy azt mondta, hogy ez egy nagyon jó téma, hajrá, vágjunk bele, csináljunk riportot.
Ez pontosan így van. Már csak azért is, mert hallgatóink pontosan tudják, hogy a magazin címe 153 Lélekmód magazin, tehát a Bibliában nagyon sok szimbolikus és jelentőséggel bíró szám van. többek között a 153 is, ami egy kicsit a bölcsesség, teljesség szimbolikája, de akit érdekel bővebben az interneten rákereshet, matematikusok is foglalkoztak vele, több vallásban is megjelent, de hogy nem is a 153-at akarjuk reklámozni, mert hogy az már egyszer-kétszer megtörtént, hanem én rendkívül kíváncsi vagyok Csabára, illetve hogy mely számok azok, amelyek jelentőséggel bírnak, és milyen üzenetet hordoznak, hogyha te ebben foglalkoztál, akkor nagyon-nagyon kíváncsian várjuk. Zene után visszatérünk, maradjanak velünk, Fúnya Csabával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, folytatjuk a mai beszélgetést Fúnyad Csabával. Számokról fogunk beszélni, számoknak a jelentéséről, szimbolikájáról. Honnan kezdjük? Az egytől?
Kezdjük egy számnál, ami nem is szám. Kezdjük a nullánál, mert a nulla az a semmi, a nulla az a minden. Én a nullát úgy fogalmazom meg, mint a buddhizmusban a nirvánát, vagy a kereszténységben az atyát. Mert mint tudjuk, az atya létezik, de valójában nem létezik. És ez egy ellentmondás, és egy nagyon fura dolog, ugye a buddhizmusra hivatkoztam, ott a nirvána, azt mondják, hogy a nem lét. De valójában a nirvána a nem lét, és a nem nem lét. Ugyanígy a atyaisten nem nyilvánult meg, tehát ilyen szempontból nekünk nem létezik. Valójában, mivel minden belőle árad ki, létezik. És azért mondom, hogy nem létezik, hiszen nincs anyagi formája. A Szentlélek ugye a közvetítő, és ő megnyilvánult az anyagi világba. Hát Krisztusról ne is beszéljünk, ő abszolút testi megnyilvánulása lett. Tehát az egyik az a abszolút szellemi, másik a lelki, Krisztus meg a testi, tehát így megvan a hármasság benne. És a nullát ezért mondtam, mert se nem ez, se nem az. Tehát semmit nem tudok rámondani, egyszerűen csak úgy, hogy van. És ezzel lehet leginkább meghatározni.
Nagyon érdekes, hogy a nullát magát a számolásban a középkor környékén vettük át, perzsákon keresztül, arabokon keresztül, tehát magában a számításainkban sem volt benne a nulla sokáig.
Igen, így van, tehát a keresztény kultúrkörben, sőt, hát akkor mondhatjuk azt, hogy a mínusz se nagyon használtuk, de nem is ez a lényeg. Lépjünk tovább, hogy akkor az egy, az egység, ugye Atya Isten, amiből minden kiárad. A kettő, amikor ugye, mint egy családnál, hogy férfi, nő ketté válik, két különböző neművé, a három ugye, amikor már gyermek születik, lehet, hogy több gyermek ideális esetben, de a gyermek akkor is egy szint, hogy férfi, nő, minőségi, férfi, nő, illetve vagy mondjuk úgy, hogy nőnek férfi, és abból lesz a gyermek, aki egy ifjabb szint. De nevezhetjük azt is, hogy anya egy van, és amikor belőle kijön egy gyermek, akkor már ketten lesznek. Úgyhogy itt végig lehet menni a számokon, és minden számnak megvan a maga misztikája, négy apostol a következő. Az öt ugye most így Bibliában, nem tudom, akkor a hatra is mondhatjuk, a hat az a piramisnak a végpontjai, amit Dávid csillagnak ismertek meg, de lefele álló háromszög, felfele álló háromszög, ez a piramisnak, ami egy háromdimenziós dolog, annak a kétdimenziós ábrázolása. Ezt vették át Egyiptomban a zsidók. Eredetileg ugye a zsidó az a menóra, a jelzése, illetve a háj jel, az élet jele. Ha már itt belementem a menórába, annak viszont hét darab része van, tehát a hatból tovább megyek a hétbe. A hat ugye ez a csillag, ez sok mindent jelenthet, ez is egy szakrális. A hét ugye az pedig állítólag a fénynek a jele, a menórának a hétága. A nyolc az szintén mondhatjuk azt, hogy a négynek a duplája, tehát lehet olyan, mint egy nagyon anyagi szám. Kilenc az egyértelműen Jézus Krisztusnak a száma, a háromszor három, vagyis egy abszolút szent embernek, aki háromszorosan szentnek a jelzése.
Eljutottunk kilencig, ugye eddig számolunk nullától kilencig a matematikában is. Innen fogjuk folytatni zene után. Maradjanak velünk, Fúnyad Csabával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Fúnyad Csaba a vendégem, aki hát nagyon sok spirituális dologgal foglalkozott, teológusnak tanult 4 évig, és filozófiával foglalkozott. Nagyon érdekes dolgokat meséltél a számokról, és a számok szimbolikájáról, jelentéséről. Engem ez azért is érdekel, hiszen én magam is használom, hiszen a 153 Lélekmód magazinban azért választottam ezt a nevet, hogy egy kicsit a bölcsesség, a tökéletesség felé való lépést jelent. számomra, elolvasva az interneten elérhető jelentéseit. 9-ig jutottunk el veled, 0-tól 9-ig, és folytassuk a sort, mik azok a számok, amelyek jelentéssel bírnak.
Ugye 9-ig tartottunk, igen, 10 jön. 10 ujja van az embernek, ez nem bibliai, de azt mondom, hogy teljes mértékben a teljességet szimbolizálja, hiszen mindig ezt látjuk magunk előtt.
Sőt, ha lábunkra nézünk, akkor is.
Ott is, igen, és akkor már 20. Kivéve, hogyha egyes sámánokra vagy királyok nézünk, akiknek csontfölöslegük volt, és mint például András királynak is, hogyha jól emlékszem, egyik kezén 6 ujja volt.
Sőt, azt mondják Adi Endrének is, csak elkötötte a bába, hogy mégiscsak 10 ujja maradjon, mint az idézőjelben normális embereknek.
Igen, Mária Terézia rendeletére mindenkinek, akinek csontfelesleges születik, le kellett vágni a csontfelesleget. Na de menjünk tovább, 10 ujjnál tartottunk, és eszembe jut egy film, a Pi nevezőtű film, vagy című film, amiben azt mondják, hogy ha nem is szent szám, majd szent számmá tesszük. Minden szám szent. 11-ről ne beszéljünk, esetleg fociba lehet megemlíteni viccesen, de 12-es, ugye 12 tanítvány volt, 12 hónap van, és volt a 13-as. 13-as is ugyanolyan szent szám, sokszor a 13-ast és a nullát összevonják, mert azt mondják, hogy szerencsétlen. Szerintem nem az, nekem mindig is nagyon szerencsés volt. Ugye 12 tanítvány plusz Krisztus, ezek volt kerek így a tanítványok száma.
A 13-nál még idézünk el egy picit, valóban nagyon sokan negatív érzéseket, hiedelmeket társítanak hozzá, ugyannyira, hogy Amerikában vagy csomó épületben nincs 13. emelet.
0.
Tehát a 12 után a 14 jön.
Igen, egyes helyeken nincsen 13-as számú versenyző, hanem 0. versenyző 13. emelet. Úgyhogy érdekes, én azt mondom, hogy ezt is még a pogány időkből, idézve pogány időkből, tehát a régi hitnek az idejéből maradt meg talán ez a nézet, de szerintem teljesen jó. További szám azt mondom 18-as, ami hasonló a 901 meg 809, és ha már itt tartunk, akkor meg kell említeni a 108-at, szintén 1 meg 809, de ez más miatt is szent szám, hiszen azt mondja, hogy 1 az elsőn, szorozva 2 a másodikonnal, szorozva 3 a harmadikonnal. Ez azt jelenti, hogy 3x3x3 az 27, 2x2 az 4, 27x4 az 108, és ugye szorozva 1-jel, hiszen 1 az elsőn, az 108 jön ki. Na most időnként megvan ugye a katolikusoknál a 108-szor kell elmondani az imát, rózsafüzér, stb. Stb. Hát ők ezt a buddhizmusból vették át, ahol sokszor az van, hogy tornyokat, 108 tornyú templomot építenek, egyéb más dologban szintén imákban benne van a 108-as szám. Úgyhogy van átfedés a vallások között.
A 108 egyébként, ugye a szimbólum az azt jelenti, hogy mindig valamit képvisel. Tehát azt vágjuk, hogy mondjuk 108 tornyot építettek, vagy pedig, hogy 108-szor mondják el az Üdvözlégy Máriát, de hogy miért? Mi ez? Ugye elmondtad ezeket a tulajdonságait, hogy ez tökéletességet, teljességet, mit jelent?
Én a 108-ra azt mondom, hogy az életszáma. Egyébként van úgy, hogy az Istennek 108 neve van, ezt is mondják. Hát rengeteg neve van Istennek, azt mondják, hogy ezek különféle tulajdonságai, hogy egy embernek is különféle tulajdonságok vannak. És hogyha megszerzi az ember ezeket a tulajdonságokat, akkor lesz teljes, mert mit tudom én, bölcs lesz ettől. Tehát úgy, hogy szerény lesz, és szépen lehet sorba mondani a különféle dolgokat, hogy alázatos lesz, és ezáltal azt mondom, hogy 108-as szintén egy teljességet képvisel, de ha egy kicsit visszább megyünk, ott van például a 70-es szám, mert a tanítványokról volt szó. Ugye kicsit bővebben 70 tanítványa volt Jézusnak, akiket kiküldött. A 70 az rárímel a 7-esre, amire szintén azt mondják, hogy egy isteni szám.
De nagyon sokszor találkozunk a mesékben is, és a bibliai történetekben is általában hányszor kell megbocsátani, 7-szer, de még akkor 77-szer is, tehát hogy olyan teljességet üzeni.
Igen, ha a teljesség és bölcsesség felé nézünk, és a népmesékről beszélünk, ugye akkor volt az egyfejű sárkány, a háromfejű sárkány, és a hétfejű sárkány. Nekem Kocsi Márta, aki egy néprajzos, és sok mindennel foglalkozott, de leginkább rajzolt, ő azt mondta, hogy a háromfejű sárkány az a legyőzése a alapvető emberi vágyaknak, a három ikesigének, az eszik-iszik, alszik és a szaporodiknak, amikor az ember túllép ezeken a dolgokon.
Hát azt jelenti, hogy levágta a három fejét a sárkánynak, hogy ezeket mind túlhaladta.
Ahogy Buddha mondta, engem tűz nem éget, víz nem nedvesít, tehát már a földi dolgoktól ott hagyta. Ugye a hétfejű sárkány is hasonló, tehát ott is, és a kis királyfinak egyszerre kell az összeset levágni, tehát nem az, hogy levágom ezt, mert újra kinő. Ebbe pont ez a szép.
A kis királyfét hagytuk abba, maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést Fónyad Csabával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést. Számok szimbóluma, jelentősége. Fonyat Csabával beszélgetünk, aki foglalkozott filozófiával, teológiával, és hát nagyon sok számról már meséltél nekünk. Mik azok, amik még hátra vannak, és jelentőséggel bírnak az életünkre nézve. És mielőtt ezt folytatod, ugye sokan kérdezhetik, hogy miért beszélünk a számokról, használjuk őket, leírjuk, de hogy az életünk az egy nagyon összefüggő rendszer, tehát hogyha a fizikai létünkre és a fizikai állandókra, a Heisenberg állandó, pi, a 153 is egyébként egy ilyen állandóhoz kapcsolódik, ami a természet működéséhez szorosan kötődő szám, akkor azért egyáltalán nem jelentőségtelen dolgokról beszélünk, hiszen a létünket meghatározó számokról beszélünk, amelyeknek nyilván jelentősége lehet nem csak a fizikai világban, hanem a lelki életünkben is. Milyen számok maradtak ki, Csaba?
Igen, tehát akkor elsőre, azt mondom, kezdjük a 33-mal. 33 éves volt Jézus, amikor megfeszítették. 3 évig tartott ugye a tanítói útja. Beszéltünk akkor még, beszélnünk kell a 40-ről, 40 évig bolyongott a pusztába a zsidó nép. Na de hát miért pont 40 évig, meg 40 napig voltak előtte a idézel ígéret földjén, ahova bementek, és azt mondták, hogy ott olyan erős népek laknak, hogy nem lehet őket legyőzni. És ezért mondta Jehova, hogy hitetlen nép vagytok, minden egyes napért egy évet kaptok ajándékba, idézel ajándékba, amíg ki nem pusztul ez a népesség, ez a hitetlen.
A hitetlen.
Hitetlen népesség, igen.
Sőt, a 40-ről a tisztulás száma is eszünkbe juthat, hiszen akik szoktak gyógyító, tisztító kurákat tartani, a böjtöknek a 40 nap a tipikus ideje, ugye Jézus maga is, amikor kimegy a pusztába böjtölni, 40 napig van a pusztában, tehát hogy a szervezetnek és hát ezáltal a léleknek is a tisztulási időszaka valahogy ez a 40 nap, vagy a 40-eshez kötődő.
Sőt, milyen fura, hogy volt 40 prédikátor is, akiket elvittek, és egy kis hajókázással jutalmaztak meg ugye a ellenreformáció idején. Moldova írt róluk egy nagyon jó kis könyvet.
Az életüket áldozták, igen. Ugye ez a, aki nem ismeri a történetet, tehát ez a hajókázás, ez az életük feláldozásával igen. Járt a hitükért.
Gályarabok voltak konkrétan, tehát így ironikusan mondva. Tehát a 40 is egy nagyon érdekes száma. 108-ról már ugye beszéltünk, 70-ről is, nagyon sokról lehetne még, és emlékezzünk meg a végén a 144 ezerről, a kiválasztottak számáról. Én ezen sokat gondolkodtam, szerintem egy abszolút jelképes szám, nem hiszem, hogy 144 ezer lélek lenne pont kiválasztva, mert azt mondom, hogy miért nem 144 ezer egy. Ennek van egy másfajta vetülete is, azt mondom, hogy 12-t említettük, mint szent szám, 12-szer 12 a 144, és azt megszoroztuk ugye ezerrel, és az ezer az már egy hatalmas szám volt, tehát a Bibliában, meg hát abban az időben azt mondom, a zsidók nem tudtak tovább számolni, 100 000-nél mindig úgy írják le a nagyobb számot, hogy 100 000-szer 1000. Más vallásokban sokkal tovább számoltak. Itt azt mondom, az ezer valószínűleg azt jelenti, hogy annyi sok ember, tehát egy sokasságot jelképez, tehát akik nem biztos, hogy pont 144 ezeren lesznek, és ezek a kiválasztottaknak a száma 12-szer, 12 tanítványnak a 12-szer, 12-je.
Nagyon-nagyon sok számról hallottunk, és avval is kezdtem, hogy a számok azok megjelennek a zenében, megjelennek a fizikában, a kémiában, nem véletlenül, mert összekötnek szellemi és testi, földi dolgokat, és egy kicsit a Fibonacci számról fogunk most beszélni, amiről szünetben említette Csaba, hogy mindenképpen szeretnél mesélni.
Igen, aranymetszés szám, ugye Fibonacci volt az, aki igazából csak leírta, de hát használták már az egyiptomiak is, és mindenben benne van. A szemnek az a legkellemesebb, legjobb látvány, hogyha egy aranymetszés szerinti tárgyat lát, tehát mondjuk az legyen 10x16 cm-es rajzlap, vagy hát lap, papírlap. De ugyanígy egy festmény, hogyha ilyen arányban van, akkor teljesen mindegy, mi van rajta, az arányai szerint már jó lesz az embernek, és kedves a szemének. az egész élet, hogy úgy mondjam, erre épül fel, ahogy megoszlanak a dolgok, osztódnak, és egymásból jönnek ki. Tehát ez is mind erre épül. Egy állandó igazából 1,618, de 0,618-nak is mondanám. Az Áginak, amikor mondtam, akkor azt mondom, hogy egész 6,18, és nem értett, hogy mi az, hogy egész 6,18. Hát az, hogyha bármelyik irányból osztom, szorzom, visszakapom ugyanazt a számot, amit eredetileg van. Tehát felfele is, lefele is, hogyha szorzom 1,618-al, és aztán szorzom 0,618-al. De ebbe bele lehetne menni, de azt mondom, hogy az egy külön műsort érdemelne.
Igen, és hogy hol jelenik meg a természetben, az is érdekes tudnunk. Tehát a Fibonacci sor megjelenik ugye a csigavonalban, a spiráloknál, tehát hogy nagyon-nagyon sok természeti jelenségben, ha jól gondolom.
Igen, mindenben benne van, még akkor is, hogyha nem látjuk, magába a fába, hópehelyben, mindenhol ott van, csak nem tudatosul bennünk, hogy amit látunk, az egy szakrális geometria, hanem megszokott számunkra. És ugyanígy vannak a számok is, hogy nem tudjuk, hogy szent számok, nem tudjuk, hogy mit jelentenek, csak egyszerűen használjuk őket, és mindennapjainknak a részei.
És akkor befejezésül nagyon megérintenek mindig a számok, az egyel kezd, a nullával kezdtük, de közvetlenül utána az egy jött, és van egy ilyen szó, amiről írtam is egy kis blogot, hogy mindegy. Mindig megnyugtat, amikor ezt a szót kimondom, mert hogy igazából a legmélyebb spirituális tanítás, hiszen mindannyian az Úristentől származunk, és hozzátérünk vissza, tehát amikor kimondjuk ezt a szót, hogy mindegy, megnyugszunk, ösztönösen érezzük, és arról van szó, hogy tulajdonképpen minden egy volt és egy lesz. Csaba, nagyon szépen köszönöm ezt a sok izgalmas információt, és reméljük, hogy találkozunk veled legközelebb is. Fónyad Csabával beszélgettünk.
Köszönöm a meghívást, mindenkinek viszontlátásra.